Erős várom Isteni. Kedves testvérek, a mai Isten tiszteletünket kezdjük ekénekes könyvünk 453-as számú énekével. 453-as éneket énekeljük. Atya, Fiú, Szentlélek nevében. Mai Isten tiszteletünkön liturgiaként a 398-as éneket énekeljük, az ekénekes könyv 398-as énekét. Isten az én segítőm, az Úr az én lelkem megtartója. Segíts meg Istenem a te neved által is, hallgass meg imádságomat. Magasztalom a te nevedet, Uram, mert jó vagy, mert kimentettél engem minden nyomorúságból. Amen. Az Isten, aki elhívott minket az ő fiával, ami Urunk Jézus Krisztussal való közösségre. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme legyen mindannyiótokkal, testvéreim. Tekintsünk Isten előtt való méltatlanságunkra, és valljuk meg bűneinket. Imádkozzunk. Istenem, bűnbánattal vallom, hogy gyenge és elesett vagyok hitemben, mert sokszor hallgattam, de nem cselekedtem igédet. Könyörülj rajtam, és nevelj őszinte engedelmességre, hogy készségesen cselekedjem akaratodat az Úr Jézus Krisztusért. Amen.
Oh. fel, láncolj magadhoz, örökre már. Nincs itt részem, nincs ami vár.
Testvéreim, Istenünk megkönyörült mi rajtunk az Úr Jézus Krisztus által, akit azért küldte a világba, hogy a bűnösöket megmentse. Dicsőség ezért a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez jó akarat. Rendesedjünk el, hajtsuk meg fejünket mennyei atyánk előtt, imádkozzunk. Uram, tőled van minden jó, nélküled nem is élhetünk. Adj azért bölcs szívet, Uram, hogy helyesen gondolkodjunk és cselekedjünk, és hogy mindenkor tetszésed szerint éljünk az Úr Jézus Krisztus által, aki veled és a Szentlélekkel él és uralkodik örökkön örökké. Amen. Hallgassátok meg testvéreim, Istenünk szent igéjét, melyet egyházunk erre a vasárnapra oltára ötti felolvasású rendelt. Azt az igét, amelyet megírva a Korintus beérekhez írott első levélben találjuk annak 10. fejezetében, az első verstől a 13. a következőképpen. Isten igéjét tehát Korintus beérekhez írott első levélből olvasom a 10. fejezet első versétől. Így szól Isten igéje. Nem szeretném, ha nem tudnátok, testvéreim, hogy atyáink mindnyájan a felhő alatt voltak, és mindnyájan a tengeren mentek át, és mindnyájan megkeresztelkedtek Mózesre a felhőben és a tengerben. Mindnyájan ugyanazt a lelki jeledelt ették, és mindnyájan ugyanazt a lelki italt itták, mert a lelki kősziklából ittak, amely velük ment. Az a kőszikla pedig a Krisztus volt. De többségükben nem lelte kedvét az Isten, úgyhogy elhullottak a pusztában. Mindez példává lett a számunkra, hogy ne kívánjunk gonosz dolgokat, amit ők kívántak. Bálványimádók se legyetek, mert közülük némelyek, amint megvan írva, leült a nép enni, inni és felkelt játszani. De ne is paráználkodjunk, mint ahogy közülük némelyek paráználkodtak és elestek egyetlen napon 23 000. Krisztust se kísértsük, ahogyan közülük némelyek kísértették és elpusztultak a kígyóktól. De ne is zúgolódjatok, mint ahogyan közülük némelyek zúgolódtak, és elveszített őket a pusztító angyal. Mindez pedig példaképpen történt velük, figyelmeztetésül íratott meg nekünk, akik az utolsó időkben élünk. Aki tehát azt gondolja, hogy áll, vigyázzon, hogy el ne essék. Emberi erőt meghaladó kísértés még nem ért titeket. Isten pedig hűséges, és nem hagy titeket erőtökön felül kísérteni, sőt, a kísértéssel együtt el fogja készíteni a szabadulás útját is, hogy elbírjátok azt viselni. Amen. Magasztaljuk a Szent Háromság egy igaz Istent, és mondjuk el együtt az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennynek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyetlen Istenben, ami Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra, harmadnapon föltámadott a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten napján, onnan jön elítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem az egyetemes Anya Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Kedves testvérek, Isten tiszteltünk folytatásaként énekeljük a 250-es számú éneket. 250-es énekkel készüljünk az ige hirdetésre. Istentől, a mi atyámtól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassátok meg, testvéreim, vasárnapunk ige hirdetési alapigéjét, úgy, ahogy írva találjuk Lukács evangéliumában, a 12. fejezetében, a 42. verstől a 48. következőképpen. Isten igéjét tehát Lukács evangéliumában olvasom a 12. fejezet, 42. versétől. Így szól Isten igéje. Az Úr így válaszolt. Ki tehát a hű és okos sáfár, akit az Úr szolgái fölé rendel, hogy idejében kiadja élelmüket? Boldog az a szolga, akit amikor megérkezik az Úr, ilyen munkában talál. Bizony, mondom néktek, hogy az egész vagyona fölé rendeli őt. Ha pedig azt mondaná szívében az a szolga, késik az én Uram, és kezdené lenni a szolgákat és szolgáló leányokat, elkezdene enni, inni és részegeskedni, azon a napon jön meg annak a szolgának az Ura, ahogyan nem várja, és abban az órában, amelyben nem gondolja. Ketté vágatja, és a hűtlenek sorsára juttatja. Az a szolga, aki ismerte Ura akaratát, és nem fogott hozzá teljesítéséhez, vagy nem cselekedett akarata szerint, sok verést kap. Aki viszont nem ismerte Ura akaratát, és úgy cselekedett verést érdemlő dolgokat, az kevés verést kap. Akinek sokat adtak, attól sokat kívánnak, és akire sokat bíztak, attól többet kérnek számon. Amen. Ez Isten igéje. Kedves testvérek, az egész világra jellemző az üzleties gondolkodás, és már alapvetően picin gyermekkorában is a gyerekek életében észre lehet venni ezt az üzletieskedést. Valamit valamiért. csináld meg, és akkor kapsz valamit, és a gyerek már tudja, hogy ha megcsinálja, akkor majd jelentkezhet a jutalomért, és aztán már egyébként nem is csinálja meg, hanem csak akkor, hogyha a jutalmat kapja. De nem csak a kisgyerekeknél, mert ha náluk lenne, akkor azt mondjuk, hogy persze, hát majd kinövik. Sajnos még azt is kell tapasztalnunk, hogy a keresztények között is működik ez az üzletieskedő szellem. És hányszor van az, hogy ha az Isten majd ezt, akkor majd én is, meg ha én ezt megteszem, akkor majd az Istennek ezt meg kell tennie. A legdurvább talán, amit hallunk, és nem régi beszélgetésben jött ez elő, hogy ezt hát megcselekeztem a bűnöket, és aztán majd jön az úrvacsora, aztán leúrvacsorázom. Vagy ha katolikus verzióban, akkor majd gyónok, aztán leáldozom. És aztán megyünk tovább, és újra cselekedjük. Üzlet. Isten számára megteszek valamit, és ő meg akkor ad helyette valamit. Megbánom a bűnök, oda megyek, leúrvacsorázom, és aztán élem tovább az életemet, ahogy eddig is éltem. Ettől kicsit finomabb az a verzió, amikor és megint ez egy tapasztalat, valaki írt arról, hogy ha van Isten, meg nincs Isten, akkor mi történik az ember életében. Ilyen kis üzlet ez is, kicsit finomabb, mint az előző, hogy hát alapvetően próbálok erkölcsösen élni az Isten akarata szerint, és ha van Isten, akkor az örök élet lesz a jutalmam. Hát ha meg nincs Isten, akkor sincs nagy baj, mert akkor egy erkölcsös életet éltem, alapvetően az lett a jutalmam. Tehát, hogy valamit teszek, és akkor valami azért jár, ez az üzletieskedő lelkület benne van az embereknek az életébe, mert azt szeretné az ember, hogy neki jó legyen ebben a világban. És azt keresi, hogy hogyan lesz jó nekem ebben a világban. Ez a vezér gondolata az emberek életében. És ehhez rendel alá aztán mindent. Egyébként még a vallását is, vagy az Istennel való kapcsolatát. Hogyan lesz jó nekem? Hogyan érzem én jól magam? Hogyan leszek komfortos ebben a világban? Így szól tehát az üzletieskedő emberek életében a vezérszólam. Még a tanítványok és a környezetük tanítványok életében és a környezetünk életében is megtapasztalható ez, és a tanítványok is sokszor úgy gondolták, hogy valamiért valami jár, akkor nem fogadták be Jézus meg a tanítványokat a Samári falban, aztán büntesd meg, égő eső, hadd jöjjön és hadd pusztuljanak el, hadd égjenek meg, mert azt érdemlik, bezzeg, mit vagyunk veled, mi a jót érdemeljük, ők meg nem a jót érdemlik, hanem azt érdemlik, hogy pusztuljanak el. Tehát ismerjük Zebedeus fiainak az anyját, aki oda megy Jézushoz, és azt mondja, hát a fiainak jó lenne, hogyha ott jó helye lenne majd a te országodban. Tehát itt vannak melletted, veled élnek, szolgálnak, aztán majd ott a mennyek országában azért legyen nekik jó helye. Tehát hadd intézzem el most ezt itt nálad. Tehát mégis ennek ellenére Jézus a felolvasott ige szakaszban egy üzletet hoz elénk. Itt ezek a negatív dolgok voltak az üzletieskedésre, hogy valamit valamiért, hisz ebben az igében mégis valamiféle üzleti gondolkodás az elén. Péter kérdésére adott választ a felolvasott igényben, és ez a kérdés alapvetően, ami Péter szívében megfogant, az abból indul ki, ami az előtte olvasható ige versekben található, aminek az egyik nagyon fontos ige verse az, hogy ahol a ti kincsetek, ott lesz a ti szívetek. Tehát ahová kincset gyűjtöttök, ott lesz a szívetek. És alapvetően elkezd beszélni akkor ott Jézus Krisztus arról, egy példát hoz elénk, hogy a háznak a szolgája, háznak a gazdája elmegy egy mennyegzőre, és a ház szolgáit otthon hagyja, és amikor a szolgák élik a hétköznap életüket, nyilván abban a tudod, hogy egyszer visszaérkezik a gazda, hogy mikor jön vissza, nem tudni, és azt mondja ez a példázat, hogy amikor a gazda visszaérkezik a mennyegzőről, szolgálatban találja a szolgákat, akkor azokat megdicséri, tehát azoknak jutalom jár. Akiket meg nem talál, azokat pedig büntetésre adja. Tehát alapvetően egyféle üzleties képet ad Jézus Krisztus elénk, hogy az Isten és az ő szolgái kapcsolatában létezik valamiféle ilyen üzlet. Ti is legyetek készen, mondja Jézus, és a tanítványoknak adja ezt biztatásképpen ebben az igében, hogy ti is legyetek készen, de nyilván az igény keresztül, az Isten szent lelke keresztül most bennünket próbál az Isten figyelmeztetni, hogy ti is legyetek készen. Ti is várjátok készen a mennyegzőről hazajövő gazdát, a mennyegzőről hazajövő urat, várjátok, hogy az Úr visszaérkezik, az az Úr, aki titeket fölfogadott, és akinek a szolgái vagytok. Legyetek tehát hű és okos sáfárok. És erről beszél ebben az igében, hogy hogyan lehet az ember jó, hű és okos sáfár. Tehát úgy néz ki, hogy van egy pozitív üzleti szellem, és van egy negatív üzleti szellem. A pozitív üzleti szellem a keresztény világban úgy nyilvánul meg, mint ahogy hasonlíthatnánk a mai gazdasághoz is, hogy van egy profitorientált gazdálkodás, vagy van egy non-profit szervezetek közössége. A profitorientált az arra törekszik, hogy bevétele legyen, és a bevételből fönntartsa magát, sőt növekedjen. A non-profit szervezetek azok pedig feladatot látnak, és a feladatot végzik el, anélkül, hogy egyébként abból profitot termelnének, annak jövedelme, abból jövedelme származnak. Tehát alapvetően, ahogy a világban látjuk ezt a non-profit és profitorientált szervezet, valahogy így a keresztények között is, Isten népe között is, vagy a sápárok között is ez a helyzet. Van, aki azt nézi, hogy mi a hasznom belőle, van, aki pedig látja azt, hogy megvan a feladatom, és azt a feladatot nekem el kell látnom, azt a feladatot el kell végeznem. Példánkban, vagy a példázatban látjuk, hogy van, aki azt nézi, hogy mikor jön vissza a gazda, és ahhoz igazítja az életét. Most úgy látja, hogy még nem érkezik, akkor ellustul. Van, aki pedig szolgálatban van akkor is, amikor nem látja, hogy az Ura merre jár, és nem ahhoz igazítja az életét, a szolgálatát, a feladatainak az elvégzését, hogy ő most hogy látja az Urának a visszaérkezése időpontját. Sokan, akik a predestinációnak a hívei, az eleve elrendelés bizonyára ismerik a testvérek, református testvérek beleesnek ebbe a csapdába, egy kettős predestinációt hirdetnek, hogy mi szerint mindenkit az Isten már eleve elrendelt, és attól függetlenül, hogy él az életét, ha kiválasztotta az üdvösség, akkor üdvözül, ha meg kározatra választotta ki, akkor a kározatba került. Ez a szélsőséges predestináció, de ebben nem menjünk bele. A lényeg az, hogy azt mondják, hogy az Isten kiválasztott valakit, és mindegy, hogy hogy éli az életét, attól függetlenül oda kerül, ahol az Isten akarta szánni. Van az evangélikus egyházban is egy ilyen teológiai gondolkodás, vagy irányzat, ami egyébként nem a predestinációból indul ki, hanem abból, ami egyébként egy nagyon komoly ige, hogy kegyelemből hitáltal van üdvösségetek, és nem cselekedetekből. És azért azt mondják, hogy a cselekedetek nem lényegesek, hanem a Krisztusban való hit az, ami üdvözít bennünket, és a cselekedet. Aki cselekedni akar, aki azt mondja, hogy hitből fakadó cselekedetek vannak az életében, az már akkor, vagy cselekedni akar az Isten akaratát, az már akkor eltér az igénytől. És ezért tettem fel a kérdést ennek a teológiának egyik nagyhangú képviselőjének, hogy akkor mi különbség van közted, meg azok között, akik a predestinációt hirdetik. Mert egyébként azt mondják, ha Isten kiválasztott, akkor üdvözülnek, te meg azt mondod, hogy ha Isten a, és a hitet is ajándékba adja, tehát nekem még a megtérésben sincs szerepem, mondja ő, akkor mi a különbség a kettő között? És igazából nem tudott rá választ adni, mert alapvetően nincs különbség közötte. Tehát mind a kettő a predestinációnak a hívei, de a luteránus alapon gondolkodó teológusok is, akik így gondolkoznak, alapvetően azt mondják, hogy a cselekedetek nem számítanak. Jézus pedig ebben az igében nagyon komolyan helyezi, hogy a cselekedetek számítanak. Tehát nem mindegy, hogy hogy éled az életed. Persze nem azok üdvözítenek, de ahogy egyébként a sokak által egy másodlagos levélnek tartott Jakab levél, amiben ott van, hogy mutasd meg a hitedet cselekedetek nélkül, én megmutatom a hitemet cselekedeteim által. Hát persze, hát az emberek szemében az látszik, hogy hogy éli az ember az életét és mit cselekszik. Az, hogy van hitem, az, hogy az Istennel én rendeztem a dolgaimat, kapcsolatom, de egy belső rendezettségem van, persze, az fontos az én számomra, meg egyébként annak kisugárzása is van, de abból fakadnak a cselekedetek. Fakadnak a cselekedetek abból, hogy Isten engem megigazított, meg fakadnak a cselekedetek abból, hogy én az Istenhez tartozok. Istenhez tartozok, és abból cselekedetek fakadnak. Az nem egy passzív állapot. Én Istenhez tartozok, és ülök a babéromon, és megyek, pecázok, vadászok, meg élem az életemet. Nem, hát abból fakadnak azok a cselekedetek, amelyek arról beszélnek, hogy az én életem Krisztusból fakad, és az Isten vezeti a gondolataimat, és az én cselekedeteimet az Isten akarata vezérli. És Jézus kétfelé választja még a szolgaseregedet is. Az egyik szolgasereg, ahogy ebben a példázatban látjuk, ismeri az Úr akaratát, de nem cselekszi. Az azt mondja, hogy akkor sok verést kap. Tehát aki ismeri, de nem cselekszi, aki tudja, aki már ott van az Isten közelében, de annak ellenére nem cselekszik, sok verést kap. Aztán van egy másik szolgacsapat, aki nem ismerte és nem cselekedte az Urának az akaratát, az kevés verést kap. Az igényben tisztázott képet, még hogyha egy kicsit cizelláljuk,
az ige más helyen beszél arról, hogy van két fiú, aki mikor az atya azt mondja neki, hogy tegyen meg valamit, az egyik azt mondja, hogy igen, megteszem, és aztán nem cselekszi meg. Aztán van egy másik fiú, aki meg azt mondja, hogy nem, nem teszem meg, és aztán később elmegy és megcselekszi. Melyik cselekszi meg az Isten akaratát, az atya akaratát? Melyik van az atya akaratában? Tehát még jobban cizellálhatjuk ezt, hogyha az ige többi részét és a Szentírás többi részét is megnézzük, hogy hogyan várja Isten azt, hogy mi az Isten akaratában járunk, az Isten akaratát cselekedjük. Tehát van egy szolga, aki ismeri az Ura akaratát, és azt mondja, hogy nem cselekszem meg, de aztán mégis megcselekszi, mert belülről indítja a lélek, mert az Istennel való kapcsolatából fakad az, hogy megcselekedje, még akkor is, hogy tiltakozik ellene. Persze nem jó állapot ez, nem ez az ideális állapot, hogy tiltakozik az Isten akaratával szemben, de aztán az Isten szent lelke mégis odáig viszi, hogy megcselekedje ezt. És aztán van a másik, aki meg azt mondja, hogy igen, persze, hogy ne cselekedném meg. Kívül az látszik, hogy igen, ő elkötelezett, és ő mindig erről beszél, közben meg nem cselekszik. Közben meg máshol jár a szíve, máshol van a szíve, és máshol jár az esze. Tehát nagyon színes a paletta, amely előttünk áll, hogy az Isten népe hogyan viszonyul az Urához. És éppen ebből fakad az, a tegnapi keresztelő megbeszélésen egy kedves fiatal keresztelő pár jött el a keresztanyával együtt, és nagyon jó beszélgetés fakadt ki belőle, mert nagyon érdekelte őket, hogy mi is a kereszténység, és hogyan is működik az meg. Sok kérdésük volt, vegyes vallásban lévők, római katolikus, görög katolikus, meg evangélikus felekezetek jöttek össze, és hát fölment a kérdés, hogy miért van ennyi vallás, szegezték nekem a kérdést, hogy miért alakul ki ennyi vallás a világban, és ezt azért mondták, mert hát nem tudunk eligazodni közötte. Én római vagyok, én evangélikus, én meg görögkatolikus vagyok, az én papom azt mondta, én meg amoda mentem, maga meg ezt mondja, tehát akkor hogy áll ez a kérdés, hogy miért van ennyi vallás? Hát nem egy Isten van? Hát egy Isten van, és akkor miért szakadozik ilyen sokfelé az Istennek a népe? Tehát azt mondta, a legegyszerűbb válasz az volt, azt mondta nekik, hogy hát azért, mert az Isten akaratát figyelmen kívül hagyják az ő emberei, és a saját gondolatuk tollaszkodik előre, és a saját gondolatuk aztán viszik az embereket tovább. Aztán vannak olyanok, hogyha ezeket a szolgákat vesszük alapul, hogy vannak, akik egyébként tudnak az Istenről, tudnak az Isten akaratáról, de annak ellenére nem a szerint rendezik be az életüket, hanem egyféle tradicionalizmusban élik azt, ami egyébként a legvisszataszítóbb létezés a világon, amikor az Isten akaratát ismeri az ember, amikor az Isten létével tisztában van, de mégis valamiféle hagyomány szerint rendezi be az életét, és olyan szomorú találkozni ilyen emberekkel. És az egyik egy római katolikus apa, amikor egy esküvő kapcsán összejöttünk beszélni, és azt láttam a szemében, hogy annyira ragaszkodik a vallásához, hogy ő még a fiatalokat is tönkretenni a vallásáért. És úgy szúrt a szeme, hogy szinte fájt, amikor nézett. Annyira rossz indulatú volt abban a szituációban. De nem csak római, egy evangélikus atyánk fia, aki beidomította a családját rendesen arra, hogy kell elmondani a mi atyánkot, meg a hiszek egyet, és akármelyik gyereke fújta, akármikor megkérdezték tőle, de ismerte az összes püspököt, meg lelkészeket életrajzzal, meg cselekedetekkel együtt, de igazából azt hiányzott belőle, hogy az Isten akaratához oda kötni az életét, és az Isten akaratában járna. Tehát ez a tradicionalizmus, legyen az akár római katolikus, vagy evangélikus, vagy akármelyik felekezethez tartozó, azok alapvetően nem akarnak az Isten akaratában járni, nem cselekszik, nem vizsgálják, nem akarnak abban járni, hanem saját elképzeléseik szerint alakítják az életüket, és belőlük fakad az, hát itt van az úrvacsora, majd a bűneimet leurvacsorázom. Igaz, hogy megcsaltam a feleséget a szomszédasszonynal, se baj, mert jön az úrvacsora, aztán leurvacsorázom. Persze, hogy elloptam a fél céget, de hát majd jövök, aztán leurvacsorázom. Fakad ebből a tradicionalizmusból, ami egyébként tönkreteszi az életüket, és annak a gyümölcse az, hogy amikor a gyereke meg házasodni készül, akkor hajlandó tönkretenni a gyerekének az életét, csak hogy az a vallásosság, amit ő fontosnak tart, az megvalósuljon az életében. Aztán vannak, akik ismerik az Uruk akaratát, és aztán mégsem cselekszik meg, pedig tisztában vannak, az Isten szent lelke világosságra hozza, de valami miatt nem cselekszik meg, valami miatt eltérnek tőle. amikor az Isten világossá teszi az ember számára a bűnkérdését, akkor ők elfedik valamiféle ájtatoskodással. Vannak, akik kegyes ájtatoskodáson mennek, vannak, akik azt mondják, hogy nem kell a bűnnel foglalkozni, örvendezzünk az Úrban, és elfelejtkeznek arról, hogy a megbánatlan, megbocsáthatatlan bűnök mérgezik az ember életét, halál működik az ember életében, és ez a halál halált nem másik ember életében. És persze vidámon, meg ájtatoskodva lehet haladni a kározat felé, úgy, hogy az Isten akarata nem valósul meg az ember életében. De, tehát ez az oka annak, hogy olyan sokfélék vagyunk, olyan sok vallás van a világon, és ezek a sok vallások, ezek a sok felekezetek alapvetően hiteltelenné teszik az Istennek az ügyét. Hiteltelenné teszik az Isten munkáját, Krisztus megváltását. Ezért nagyon fontos, hogy te, mint aki itt a evangélikus gyülekezetnek a tagja vagy, akkor alapvetően azt az isteni lényt sugároz vissza, aki téged megigazított. Ha meg nem igazított meg, akkor vágyjál arra, hogy megigazítson. Ha már megigazított, akkor meg keresd az akaratát, hogy sugározzon belőled az, amit egyébként ő meg szeretne valósítani ebben a világban, hogy mindenkit magához vonzon, mindenkit fölemelje, mindenkit megszabadítson, és mindenki új életbe járhassa az életét. Tehát alapvetően nem a liturgiáknak a közelítésére lenne szükség, mint ahogy akár ökumenikus vagy allianszos alkalmakon együtt vagyunk, hogy közelítsük a liturgiánkat, hogy tudjunk együtt mozogni egy ilyen térben, hogy közelítsük a teológiánkat egymáshoz, hogy alapvetően egyformán gondolkozzunk erről, és adjunk ki nyilatkozatokat. Ezek azok a hamis utak, vagy hiába való utak, amelyek egyébként nem vezetnek sehová sem. Hiába egyezik meg két egyház, vagy van egy paktumuk, ha egyébként a Isten akarata nem fontos számukra, és nem cselekszik azt. Ezért nem a liturgia közelítésére van szükség, nem a teológia közelítésére van szükség, hanem az arra van szükség, amiről beszél itt Jézus Krisztus is, hogy jó és hű sáfárok legyünk, akik az Isten akaratát ismerjük, és az Isten akaratát cselekedjük. Persze nem azt gondolom, hogy majd a cselekedetek üdvözítenek bennünket, hanem mert az Isten bennünket megigazított, mert az Isten bennünket megújított, mert az Isten szent lelke bennünket újjászült, ezért mi látjuk és tudjuk, hogy mi az ő akarata. És mivel tudjuk, hogy mi az akarata, ezért belőlünk fakad, hogy azt cselekedjük is, mert tudjuk, hogy belőle élünk, benne mozgunk, benne létezünk, nem tudunk kívüle és nélküle létezni egy pillanatra sem. Tehát Isten kegyelméből adatik az a hit, amely lenne az Isten bennünket újjászület, és ebben az újjászületet valóban élhetjük meg, Isten akaratát cselekedhetjük azt, amit egyébként elénk tesz. És hát nyilván azt is tudjuk, hogy az Isten akaratának megcselekvéséhez szükséges erőt is ő adja meg, az ő szent lelke által. A mi életünkben nincsenek olyan nagy krízis helyzetek, mint ahogy voltak a keresztény üldözés idején, vagy amikor akár most ebben a mai valóságban is, ott Irak környékén, ahol a keresztényeket pusztítják, hogy élet és halál kérdése lenne az, hogy én most itt való keresztény vagyok, vagy sem. Tehát nem szegeznek pisztolyt a tarkunkhoz, vagy gépfegyvert a hátunkba, és nem mondják azt, hogy ha nem tagadod meg Krisztust, és nem leszel muszlim, akkor le fogunk lőni. Nincsen ilyen helyzetünk. Nem vagyunk ennyire beszorítva. Nem állunk így a bizonyságtevés előtt, de az biztos, hogy Isten ad, az ő szent lelke ad erőt ahhoz, hogy akár olyan helyzetben is bizonyságot tudjon adni az ember. De attól egyszerűbb, sokkal könnyebb helyzetekben is az ő szent lelke tud nekünk erőt adni, hogy megcselekedjük az ő akaratát, még a józan ésszel szemben is. És hát aztán itt van az az ige szakasz, a felolvasott ige szakasz végén, amit én többször említettem a saját életemből kiindulva, mert hát amikor az Isten engem ilyen lelki szolgálat felé hívott, bennem az volt, hogy akiknek sokat adnak, akik sokat bíznak, akkor attól majd sok kéretik számon, és én mondtam, hogy én nem akarom, hogy engem nagyon számon kérjenek, hagyjanak engem békén, én el leszek ott a hátul, és majd leírom az életemet úgy, hogy kis számon kérésen kelljen végigmennem, mert én nem akarom, hogy sok kéressen számon tőlem. De hát ez nem üzlet. Ez nem üzlet, hogy én most azt akarom, hogy ne legyen nagy számon kérés, ezért én nem engedem, hogy az Isten majd engem valami felé tereljen, hogy majd én fizikai munkában szolgálok ott a keresztény egyházban, a misszió ügyében, hanem elhívás kérdése. az Isten elhív, és olyasmire hív el, ami egyébként számomra nem jó üzlet. Mert egyébként majd sok számon kérek itt tőle. Mert az életem egyébként oda kell, hogy szóljon Isten. Nem életem lazán az életemet, nem életem könnyen az életemet, nem életem úgy az életemet, ahogy én azt eltervezem, hanem mert az elhívásban Isten magához szorít, úgy kell élnem, hogy jó. Persze ez a jó nekem, ez gazdagít engem, csak amikor az ember üzletiesen gondolkodik, akkor azt gondolja, hogy sokat kell majd nekem ezért adnom, sok kéretik majd számon rajtam, akkor ez nekem nem lesz jó. De ha az ember odáll Isten elé, akkor világos lesz számára, hogy ebben találja meg az igazi gazdagságát, ebben találja meg az igazi boldogságát, és ez lesz az életének alapvetően a megigazítója, az alapja itt a földi létben is, és természetesen az eljövendő világban is. Tehát alapvetően, ahogy az okos és a gonosz szolga párhuzamát elénk adta az Úr, nagyon fontos lenne ezen a vasárnapon végig gondolnunk mindannyiunknak, hogy hol van az én kincsem, hová gyűjtök én, mi az, ami fontos az én számomra, mihez igazítom az életemet, mi motiválja a gondolataimat, mi indítja a cselekedeteimet, mi az, ami engem visszatart, vagy mi az, ami engem lendít, mert nem mindegy, hogy hogy éled az életedet. Mennyegzőre ment a gazda, de vissza fog jönni. Hogy talál téged, amikor visszaérkezik? Miképpen látja az életedet akkor, amikor megérkezik az Úr? Nem mindegy. Nem mindegy, mert számon kérés lesz. De miközben olvastam az igét, és az Úr, hogy elénk helyezte ezt a ige szakaszt, az volt bennem, hogy sokan az Istent úgy ítélik meg, vagy az Isten népét úgy ítélik meg, hogy azért cselekszik, mert retteg, mert félelemben tartja az Istenben. Na, hogy megfenyegetlek benned, ha nem jól viselkedtek, akkor jön a büntetés. Tehát alapvetően nem a rettegés viszi az embert, vagy a rettegés nem viszi oda az Isten akaratának cselekvéséhez. A rettegés oda viszi, hogy egy vallásos létet kifaragjon magának, de egyébként az Isten akaratának cselekvése az az Isten szeretetéből fakadó következmény. Amikor én látom az ő valóját, az ő hatalmas valóját, látom az én elveszett és egyszerű voltamat, és az Isten nekem üzenetet ad, velem dolga van az Istennek, hát hogy ne mennék, hogy ne cselekedném az akaratát. De nem a félelem motiválja a keresztény embert, és téged sem motiváljon a félelem, hogy mi lesz akkor majd, ha. Mert, ahogy mondtam, az én életem is ez lesz világos, hogy ez elhívás. És az Isten elhívott, akkor menni kell. Ha az Isten elhívásában vagy, akkor ő adja meg neked az életedhez szükséges dolgokat. Ő adja meg a biztonságot, ő adja meg a békességet, ő adja meg a boldogságot. Ezt kínálja az Úr. Amen. Csendesedjünk el, imádkozunk. Úr Jézus Krisztus, köszönjük néked, hogy te nem hagyod egyedül a tiédet. Köszönjük, hogy lelked világosságában láthatunk világosságot. És nem kell nekünk ájtatoskodni meg, nem kell nekünk a problémákat félrelökni és örvendezni a nyomorúság tetején, hanem világosan láthatjuk, ki vagy te, és mit szeretnél megvalósítani az életünkbe. Add Uram ezt a biztonságot, ezt az elhívást, az elhívásban való megerősödést. Köszönjük, Urunk, hogy Szent Lelked által erősítesz meg, és a Szent Lelked által viszel tovább bennünket ebben. Ne engedd, hogy az ördög csábítson, az ördög elterelje a figyelmünket. Ne engedd, hogy ne számoljunk azzal, hogy bármikor visszaérkezhetsz, és a neked való szolgálat, a benned való lét, életünk minden pillanatát kell, hogy jellemezze. Áldj meg bennünket, Urunk, a benned való létben, a neked való szolgálatban, hogy a gyümölcsöt tőled vegyük, hogy benned örvendezzünk, hogy az életünk benned teljesedjék ki, ott legyen a kincsünk, te nálad, Urunk, és hadd legyen ott a szívünk is, életünk minden pillanatában a te dicsőségedre. Amen. hirdetem a testvéreknek, hogy következő vasárnapunkon szokott időben és rendben Isten tiszteletünket megtartjuk. Természetesen, mint ahogy már sokszor hirdettük, augusztus 20-án, szerdán csendes napunkat is megtartjuk, tehát gyülekezeti találkozunk még lesz a következő vasárnapig. Szeretettel hívunk és várunk mindenkit a gyülekezeti ébredési konferenciánkra, mert hát a presbitériumban úgy határoztunk, hogy az EKE ébredési konferencia folyamán és után a csendes napunkon folytassuk azt a gondolatmenetet, azt a elmélkedési sort, ami ott elkezdődött, és így a gyülekezeti ébredési konferenciában fogalmazódjon meg a csendes napunk, tehát 10 órától 16 óráig a csendes napunk gyülekezeti ébredési konferencián, tehát szerdán, augusztus 20-án lesz. Apró cetliket készítettünk a programmal. Már kirecettek osztani mindent? Igen. Akkor mindenki megkapta, azon rajton a program is, milyen témát vesznek, kik lesznek a szolgálattevőink. Tehát mindenkit szeretettel biztatunk arra, hogy jöjjenek, és az arra is, hogy hívogassanak másokat is. Hadd legyünk ebben az ébredési konferenciában együtt minél többen. A mai istentiszteletünk rendhagyó istentisztelet a tekintetben, hogy harmadik vasárnapunk, és úrvacsorára készülünk, mert hogy szabadságon voltam most 2 hétig, ezért az első vasárnapon elmaradt az úrvacsoraosztás, most pótoljuk be, és természetesen a laikus vasárnap is most lett volna, de tekintettel arra, hogy most laikus szolgálatok voltak első és második vasárnapon is, így akkor nem a laikus vasárnapot tartottuk most, hanem cseréltünk, és így szolgálhattam én most a testvérek között. 2 hétig lehettünk most Balatonszászon a evangélikus missziói és konferenciói konferencia központban, ami alapvetően nyaralás volt, de természetesen Isten igéje is megszólalt, mert hát alapvetően evangélikus konferencia központ volt ez, tehát azért az útmutatót és a Bibliát vittük magunkkal. Jó lehet, sokszor hiányérzetünk volt a tekintetben, hogy az evangélium nem szólalt meg akkor az igével, amikor valaki megszólaltatta, de utána azt bepótoltuk magunknak a szobán csendjében, vagy akár magunkban is. Ráadásul a második héten az egész családunk ott lehetett, tehát a gyerekek és unokák is ott lehettek együtt, úgyhogy fölborítottuk a nyaralónak az egyensúlyát, mert nem kis csoportok voltak, hanem ott volt egy jó nagy csoport, a fél konferencia résztvevői. Jó volt együtt lenni, pihenni, kicsit csendben lenni. Köszönöm a szolgáló testvéreknek, hogy a gyülekezeti élet nem állt meg, és tovább folytak a gyülekezetben a szolgálatok. Kérdezem a testvéreknek még, hogy a következő héten indul egy napközis gyerektábor, amelyet azok számára készítettünk, akik a szülőktől már el tudnak szakadni, tehát 5 éves kortól, 6 éves kortól, konfirmandus korig, tehát 12 éves korosztályig várjuk a gyerekeket. Katánál lehet jelentkezni, Desán Kata írja össze a gyerekeket, és itt a templom körül foglalkozhatnak reggeltől estig. Úgyhogy ebédet is kapnak, meg uzsonna is lesz, ugye? Meg 10 óra is lesz. Isten igének közelében, de természetesen játékkal és szabad foglalkozással együtt is. Tehát bátorítom a testvéreket, hogy akár a szomszédságból is, de a családból mindenképpen biztassák a gyerekeket, hogy jöjjenek el. Tehát augusztus 18-tól 22-ig jövő héten lesz ez a napközis tábor. Fiatalok részére kihívások éjszakáját készítette a fiatalokkal foglalkozó szolgálói csoport. Augusztus 30-án szombaton 18 órától 22 óráig a kihívások éjszakája lesz, tehát aki szereti a kihívást a fiatalok közül. Ez a konfirmandus kor fölött, ugye? 28 éves korosztály, tehát ez a korosztály, aki meghívott erre az alkalomra. Szeretettel hívnak és várnak mindenkit. Előzetes jelentkezés kell, vagy aki jön, akkor az ott lesz. Tehát különösebben akkor nem kell jelentkezni a tekintetben. Még egyszer Hirdetem a testvéreknek, amit már többször mondtam, hogy Ted már hazaérkezett, egyébként a híradásaiból láttam, hogy a hazaérkezési parti már megtörtént, a családja Kebléről lehette a egy évi távol lévő fiút. De jön a következő, az Anasztázia, aki, mint ahogy említettem, vendégségbe fogadható, rövidebb, hosszabb ideig, akár negyedévre, fél évre, vagy akár egy évre is. Szeptember 10-e tájékán érkezik, és mint ahogy Ted is, meg a többiek is elmentek, hogy július környékén mennek el. Aki tudná fogadni Anasztáziát, akkor azt kérem jelezze. És akkor úgy intézzük a dolgát. Természetesen, hogyha nem lesz vendégfogadócsád, akkor sincs probléma, akkor is elhelyezzük őt, és reménység szerint szolgálatát be tudja futni. Jani bácsiról van valami hír? Zsuzsika, Jani bácsiról van valami hír?
Igen, van. Megütött
a pénteken. Megütött.
Igen, a lábával jól van. Marigászlágot
egy akkor Jani bácsit bevitték a kórházba, lábát műtik.
Már megvan.
Igen, tehát lábműtétre ment be, már megműtötték. Marika néni meg otthon van egyedül. Jani bácsi nélkül, akkor így mondom, de gyülekezetből is mentek hozzá segíteni, meg a lánya van most vele, ugye? Nincs. Még Ilike van vele? Igen. Tehát akkor mi oldjuk meg a gyülekezet közösségében? Mert Marika néni meg nem tud egyedül létezni. Tehát hordozunk imádságba Jani bácsinak a kórházban létét, Marika nénének pedig az itthon létét, és természetesen Ilonka is kórházban van?
Igen.
Műtik őt is? Gerincét?
Igen.
Gerincsére műtötték. No hát, nem egyszerű dolga sem, úgyhogy Gregszán Ilonka nénét is akkor hordozunk imádságba. Itt egyébként szerepelnek azok, akik kérték, hogy imádságban legyenek előttünk. Jani bácsék is fönt vannak, meg Ilonka is fönt van a listán, de így még külön is kiemelve jelzem ezt. És természetesen, ha valakinek van indítása arra, hogy Marika néni felé is, vagy akár majd Ilonka is, hogyha hazaérkezik, Ilonka felé is induljon, látogassák meg. Hadd érezzük azt, hogy egy közösségnek vagyunk a részei. Az úrvacsorára készülve, de 171-es számú énekünket énekeljük. Még dicsőség legyen az Atyának, Fiúnak és Szentléleknek, miképpen volt kezdetben, úgy legyen most és mindörökkön örökké. Amen. Énekeljük tehát 171-es számú énekünket. Testvéreim az Úrban, most, amikor az Úr szent vacsorájának vételére készülünk, vizsgáljuk meg magunkat Isten színe előtt, hallgassuk meg a 10 parancsolatot. Ezt mondja az Úr. Én vagyok az Úr, a te Istened, ne legyen más Istened. Neved hiába Istened nevét. Szenteld meg az ünnepnapot. Tiszteld atyádat és anyádat. Ne ölj, ne paráználkodjál, ne lopj. Ne tégy fele barátod ellen hamis tanú bizonyságot.
ne kívánt fele barátod házát, ne kívánt fele barátod feleségét, vagy bármiféle tulajdonát, mert én az Úr, a Te Istened, féltőn szerető Isten vagyok, és megbüntetem az atyák bűnét a fiakon, harmad és negyedízig azokon, akik engem gyűlölnek. De kegyelmet gyakorlok ezerízig azokkal, akik engem szeretnek, és az én parancsolataimat megtartják. Krisztusunk apostola ezt tanítja. Ha azt mondjuk, nincs bűn mi bennünk, magunkat csaljuk meg, és igazság nincs bennünk. Ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz az Isten, megbocsátja azokat, és megtisztít minden gonoszságtól. Ezek után, kedves testvéreim, akik élni szeretnétek az Úr szent vacsorájával, fennállva válaszoljatok a gyónási kérdésekre. Az élő Isten szín előtt kérdem mindenkitől, személy szerint, testvérem az Úrban, vallod-e magadat bűnösnek, és ezért kárhozatra méltónak? Vallod-e? Bánod-e igazán bűneidet? Bánod-e? Megbocsátottál-e mindazoknak, akik vétkeztek ellened? Megbocsátottál-e? Igyekezel-e ezután Isten akarata szerint élni? Igyekezel-e? Hiszed-e, hogy Isten a Krisztusért megbocsát minden megtérő bűnösnek? Hiszed-e? Legyen nékünk a mi hitünk szerint, és ezzel a hittel fennállva könyörögünk Isten irgalmáért. Vallom előtted, szent és igaz Isten, hogy vétkeztem ellened és fele barátaim ellen, gondolattal, szóval és cselekedettel. Sok jót elmulasztottam, sok rosszat elkövettem. Nem vagyok méltó kegyelmedre, méltó vagyok ítéletedre. Hozzád fordulok mégis, nincs más reménységem. Szent fiadért, az Úr Jézus Krisztusért kérlek, légy hozzám irgalmas és bocsásd meg bűneimet. Amen. Testvéreim, Istenünk megkönyörül mindenkin, aki a bűn mélységéből kiált hozzá. Ezért rendelte az Úr az ő egyházában a bűnbocsánat és a békéltetés szolgálatát. És így hirdetem én is ti néktek bűneitek bocsánatát, hogy oldva legyen az a mennyen és a földön. Az Atya, Fiú, Szentlélek nevében. Bízatok és örüljetek, Krisztusban reménykedő hívek. Isten megbocsátotta minden bűnöteket, amelyet megbántatok. Keresétek az ő szent lelkét, és teremjétek a megtérés áldott gyümölcseit az Úr Jézus Krisztus által. Amen. Liturgiaként az úrvacsoránkban a 257-es számú éneket énekeljük majd. Most adjunk hálát az Úrnak, és magasztaljuk az ő szent nevét. Imádkozzunk. Méltó és igaz, illő és üdvösséges, hogy mindenhol és mindenkor hálát adjunk neked, mindenható Atyánk és örök Istenünk. A Jézus Krisztus által, mert üdvösséget szereztél minden embernek, és atyai szeretettel gondoskodol a világról. Ezért az üdvözültek mennyei seregével és a földön élő egész anyaszent egyházaddal együtt boldogan áldunk és magasztalunk téged, és újongó énekkel hirdetjük szent neved dicsőségét. Szent vagy, Urunk, és nagy a Te irgalmad. Ezért a nagy irgalmadért kérünk, küldd el most szent lelkedet, és szentelj meg minket, hogy a mi Urunk szent teste és vére által egyetlen testvéri közösségé legyünk, amikor most rendelése szerint cselekszünk, s tanítása szerint így imádkozunk. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod. Legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőnek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Hallgass meg imádságunkat a mi úrunk Jézus Krisztusért, aki azon az éjszakán, amelyen elárultatott, kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, tanítványának adta, és ezt mondta. Vegyétek, egyétek, ez az én testem, amely ti érettetek adatik. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hasonlóképpen, miután vacsorált, kezébe vette a poharat is, hálát adott, nekik adta, és ezt mondta. Igyatok ebből mindnyájan. E pohár az új szövetség az én véremben, amely ti érettetek, és sokakért kiontatik, bűneitek bocsánatául. Valamennyiszer isszátok, ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Ezért valamennyiszer eszünk-e kenyérből és iszunk-e pohárból, az Úr halálát hirdetjük, amíg eljövend. Mert méltó a megöletett bárány, hogy övé legyen az áldás és a tisztesség, a dicsőség és a hatalom, örökkön, örökké. Békessége legyen mindenkor véletek, jártak ki, mert minden kész, járuljatok az Úr szent asztalához. Békesség néktek.
Oh, no.
szenteste és vére, tartsa meg titeket az igaz szívem. Menjetek el békességgel, teremétek a megtérés áldott gyümölcsét. Az Úr Jézus Krisztus
életetek és sokat kérnek.
Békességnéktek.
bűneteket, és sokat ilyet kiontatott. Bűnénk a bocsánatával.
42.
számok. Ez cselekedjék a bűnénk ez a téle. Vigyatok ebből mindjárt. Ez a lényünk Jézus Krisztus mindjárt. Amely ti érettetek, és sokat ilyet kiontatott. Bűnénk a bocsánatával. Adjunk hálát az Úrnak, imádkozzunk. Áldunk téged mindenható Istenünk, hogy örömöt és békességet ajándékoztál Krisztus Urunk testének és vérének közösségében.
Kérünk, őrizd meg bennünk ennek a közösségnek az áldásait, hogy erős hittel ragaszkodjunk hozzád, és őszintén szeressük fele barátainkat az Úr Jézus Krisztusért. Amen. Mindezek után Istennek népe, vegyétek az Úr áldását. Az Úr áldjon és őrizzen meg téged. Az Úr világosítsa meg az ő orcáját te rajtad, és könyörüljön rajtad. Az Úr fordítsa az ő szent arcát te feléd, és adjon te néked békességet. Nagyon fontos hirdetnivaló elmaradt. Most mutatják, hogy kintről, Görögszállásról retek érkezett a gyülekezetbe, és hogy tudják a testvérek, hogy alapvetően ez a retek szállítmány alapvetően körülbelül 100 forintba kerül. Aki 100 forintot ad érte, akkor azt megköszönjük, akinek több adománya van, az pedig a szociális földprogramot támogatja. Tehát tessenek bátran válogatni belőle, meg vinni belőle, esetleg még mások számára is. Ez volt egy nagyon fontos hirdetni való, nem csak anyagi, hanem ennek lelki tartalma is van, hogy azért van helyét az Isten tisztelet. Most pedig akkor énekeljük a befejező liturgiai éneket.